A mai előadáson a membrán jelenségek alapjairól lesz szó. Szerintem ebből egy csomó minden ismétlés, mert mintha neurobiológiából már vettétek volna. Bólogassatok, vagy rázzátok a fejeteket, vettétek, ugye? Egy jó részét. Jó, akkor ez tök jó lesz, mert egy csomó mindent tudni fogtok, meg akkor kérdezhetek egy csomót. Viszont azért fogjuk ezt az egészet újra átnézni, hogy azért tisztában legyünk az alapokkal. Igazából ez lett volna a második előadás a történet után. Azért vettük előre az EEG-t, hogy a gyakorlatokon tudjátok, hogy miről van szó. Ugye a gyakorlatokon fölmerült olyan kérdés, hogy pontosan miből van az EEG, vagy mit csinálja az EEG-t. A mai előadáson még nem fog fényderülni erre, de közelebb fogunk jutni hozzá. Szerintem egy csomó mindent azt azért már most meg fogunk tanulni, illetve át fogunk nézni abból, hogy mit csinálja az EEG-t, és néhány hét múlva el fogunk jutni oda, hogy már tényleg tudjuk, hogy mit csinálja az EEG-t. Jó, úgyhogy maradjon az eszetekbe az elmúlt két előadás, meg aki volt már gyakorlaton, annak a gyak, meg aki aztán jön gyakra, az mindenki jegyezze meg jól, hogy miket csináltunk, mert szépen lassan oda haladunk, hogy ez mind-mind kiderüljön, hogy mi történik ott, amit mértünk. Tehát a mai előadásnak a rövid tartalma az itt látható kivetítve, tehát először a sejtmembránról és annak fiziológiáról lesz szó, az ioncsatornákról, a koncentráció, illetve a potenciál különbségről, hogy ez a kettő hogyan függ össze egymással, ebből hogyan alakul ki a membrán potenciál, és egy nagyon röviden a nátrium-kálium pumpáról is fogunk beszélni. Utána a következő nagy témánk az akciós potenciál lesz, ahol ugye megbeszéljük a feszültségfüggő ioncsatornáknak a működését, illetve hogy hogyan vezetődik az akciós potenciál, és a végén egy kicsit beszélünk a szinapszisok működéséről is. Hogyha valami már nagyon volt, és baromira tudjátok, és nem mondjam el részletesen annyira, amennyire mondom, akkor kalimpáljatok, vagy szóljatok, hogy jaj, mi ebben profik vagyunk, és kész, jó? De ennek megvan az a veszélye, hogyha ti azt mondjátok, hogy ebben profik vagytok, akkor mi ezt úgy is tekintjük, és úgy kérdezzük ZH-n meg vizsgálni. Ilyen felelősséggel viseltessetek magatok iránt, meg egymás iránt. Ez akkor ezek szerint már ismétlés, hála Istennek, hogy idegsejt hálózatokkal foglalkozunk, amik azért jók, mert információ dolgoznak föl. Viszont ez így eléggé képlékeny, hogy ez micsoda. Most a mai órán nem fogunk az idegsejt hálózatokkal még foglalkozni, hanem az egyetlen idegsejtel, egy darab ilyennel fogunk foglalkozni, hogy ő benne mi történik, mert már ő maga is információ dolgoz föl. Na, a mai órán azt nézzük meg, hogy ezt hogyan csinálja. Ugye, mivel ő már maga információ dolgoz fel az idegsejt, ezért mondhatjuk azt, hogy ez egy informatikai egység. Tehát ugye a bemenete az ugye egy inger, valami feldolgozás történik, és a kimenete az pedig az ingerület az idegsejtnek. Ugye az ingerület az lesz majd az akciós potenciál, az inger az meg azok, amik a szinapszisen jönnek bemenetek. Ez majd a végén lesz, most ugye kezdjük a sejtől, és a végén szépen el fogunk jutni ide. Ugye az információ hogyan áramlik az idegsejten, az ugye a membránján keresztül áramlik. Méghozzá úgy áramlik, hogy ezt az ionáramlást, ami a membránján keresztül történik, ezt a membrán két oldala közötti ionkoncentráció különbség alakítja ki. Ezt ugye tudjuk, hogy ez nyugalomban, ha nem történik semmi az idegsejtel, akkor is van egy nyugalmi membrán potenciája. Ugye, hogyha információ bejön, akkor ugye ezzel valami történik, ezzel a nyugalmi potenciállal, egy posztszinaptikus potenciál változások alakulnak ki, és hogyha ez az információ ki is megy a sejtből, akkor ezt ugye akciós potenciállal teszi a sejt. Ezeket fogjuk, pont ugyanebben a sorrendbe fogjuk venni, ahogy itt látjuk, jó? Tehát először az idegsejt membrán funkciói, szerintem ez még mind továbbra is ismétlés, ugye neurobioszból. Ezt mind már tanultátok. Ugye az idegsejt membránnak az a funkciója, mondjuk a mi szempontunkból, nyilván ugye egyrészt van egy olyan funkció, hogy az extracellulális és az intracellulális teret elválassza, ehhez mondjuk nem kéne ionáteresztőnek, meg akárminek lennie, tehát ezt a funkcióját egy sima kettős réteg is ellátja, mint ahogy az intracellulális millió fenntartását is ellátja ez a kettős réteg. Na de van még egy olyan funkció az idegsejt membránnak, hogy az ingerelhetőséget meg kell teremtenie, ugye ahhoz, hogy nyugalmi membrán potenciál kialakuljon, illetve hogy szinaptikus átvitel és akciós potenciál, azaz bemenete és kimenete is lehessen a sejtnek. Ehhez már ugye nem elég az a foszfolipid kettős réteg, amit mindjárt meg fogunk nézni, hogy mit tud, hanem ehhez kellenek majd nekünk a csatornák a membránba. Ehhez a funkcióhoz, ehhez a másik kettőhöz, nincs rájuk szükség, ezzel a mai előadáson nem is fogunk ezzel a kettővel foglalkozni, ezzel fogunk ma végig a 2-3-4 órába erről fogunk beszélni. Ugye, ahogy már elhangzott a kettős foszfolipid rétegű membrán, ilyenje van az idegsejteknek, itt körbe, végig, mindenhol, meg ugye nem csak az idegsejteknek, hanem a testünkben minden sejtnek ilyenje van. Itt egy kis szakasz a membránból föl van nagyítva, itt látjuk ezt a foszfolipid kettős réteget itt végig, és ugye mi az izgalmas benne, hogy nem csak egy ilyen kettős réteg van, hanem ugye ioncsatornák is találhatók benne, illetve egyéb perifériás vagy transzmembrán fehérjék. Ugye ők azok, ez, meg ezek, akik az ingerelhetőségét a sejtnek, tehát hogy bemenetet fogadjon más sejtektől, illetve kimenetet adjon a többi idegsejtnek, megtehesse. Ezek nélkül, ha csak egy ilyen foszfolipid kettős rétegünk lenne, akkor ugye hiába csinálnék bármit, ez egy baromi jó szigetelő. Ugye ez a, rögtön az első tulajdonsága, amit ide is írtunk ennek a foszfolipid kettős rétegnek, ez baromi jó szigetelő, tehát hiába jönne akármekkora akciós potenciál, semmi nem történne szegény sejtel, ha nem lenne rajta ioncsatorna. Jó, mit tud még ez a foszfolipid kettős réteg? Ugye az ionokat, meg a töltött molekulákat nem engedi át, tehát hiába jön ide nekem akárhány nátrium ionom, az nem fog átkerülni ide, vagy innen nem fog kimenni kálium ion, hogyha csak ez a membránon van. Ugye ugyanúgy a nagy vízoldékony molekulákat sem ereszti át, viszont a vizet és a vízoldékony kicsitöltés nélküli molekulákat azokat átengedi, illetve a zsíroldékony dolgok azok beleoldódhatnak ide a membránba. A membrán szerkezetéről ugye többet nem kell beszélnünk, ezt már vettétek, hogy ugye itt egymás felé fordulnak ezek a hidrofób részek, és ugye az extracelluláris tér, meg az intracelluláris tér az egy ilyen vizes oldat, tehát a hidrofil, a vizet szerető végei azok néznek kifelé a membránnak. Ez ugye érthető, és ezek alapján érthető, hogy mi az, amit át tud engedni, mit nem tud átengedni, mit tud beleoldódni, mi nem, ugye? Ezzel kapcsolatban nincs kérdés. Jó, ha van kérdés, akkor szóljatok, mert jobb, hogyha megbeszéljük. De ugye szerencsére nem csak ilyen kettős rétegből áll a membrán, hanem vannak benne ugye membrán fehérjék, méghozzá olyanok is, amelyik átérnek a membránon teljesen, tehát kapcsolatot tudnak teremteni a membrán két oldala között. Ezek ugye lehetnek ugye ilyen csatornák, ezek a membránfehérjék, és többféle ilyen ion csatorna van, szerintem ez is ismétlés, talán ez is volt már neurobioszból. Ugye a legegyszerűbb azok a passzív transportot megvalósító csatornák, amik nem igényelnek energiát, mindjárt meglátjuk, hogy mi az az erő, ami áthajtja ezen az ionokat. Ugye vannak olyanok, amelyek aktív transportot, energiát igénylő csatornák, ezek ugye pumpák, egy ilyen nagyon híres pumpa van, amiről már tanultatok, ez a nátrium-kálium pumpa, így van. Ugye vannak ligandvezérelt ioncsatornák, meg feszültségvezérelt ioncsatornák, sőt még mechanikai erő által vezérelt ioncsatornák is vannak, tehát ha összenyomjuk a membránt, akkor át tudnak menni a ionok. Ezekről nem lesz ma szó, a mechanikai erő által vezérelt csatornáktól, az összes többiről valamilyen szinten lesz szó. Először ezekről, aztán talán ezekről, a végén meg erről a kettőről. Ugye, hogyha vannak ilyen csatornáink, ugye ezek olyan csatornák, ezek most a passzív csatornák, tehát semmilyen energiát nem igényel, hogy átjusson rajta a molekula. Ugye a membrán két oldala között van valami koncentráció különbség, itt látjuk a lila pöttyök jelölik a molekuláinkat, az egyik oldalon kicsi koncentráció van, a másik oldalon nagy koncentráció van, akkor mi fog történni? A diffúziót szintén tanultuk már, akkor nagy koncentrációjú helyről a kicsi koncentráció helyre fognak a csatornán keresztül diffundálni ugye a töltött dolgaink, molekuláink, egyebek, aminek eltérő a koncentrációja a membrán egyik meg a másik oldalán. Ugye ilyeneket tudunk, majd látni is fogjuk, hogy vannak olyan ionok, amik a membránon kívül vannak, sokan vannak, belül vannak sokan. Hogyha vannak ilyen passzív csatornáink, akkor ők egyszerűen általában erre felé fognak diffundálni. Ugye van valamennyi, ami a másik irányba, de hogyha összeadjuk a kettőt, hogy mennyi megy a nagy koncentrációtól a kicsi felé, meg mennyi megy a kicsitől a nagy felé, akkor több lesz, aki a nagytól a kicsi felé megy, és kevesebb, aki a kicsitől a nagy felé. Ez viszonylag egyszerű, ez egyszerű diffúzió. Ezt gimibe is vettük, más tárgyakból is vettétek, ez most pont ugyanúgy igaz, ahogy eddig is igaz volt. Ugye, itt ugye ezekben nem volt se plusz, se mínusz, ezeknek nincsen töltése, most még Ugye ők egyszerűen, ahol nagyobb a koncentráció, meg ahol kisebb a koncentráció, attól függ, hogy ők merre mennek a membrán csatornán keresztül. Egyszerű diffúzióval. Ugye, hogyha ezt kicsit megbolondítjuk azzal, hogy töltésük is van, akkor ugye, ahol több a pozitív, mint a negatív töltésű molekula, ugye ezeket akár ionoknak is nevezzük, hogyha ha egy olyan például nátriumion, vagy káliumion, vagy kloridion, hogyha pozitív töltésű van többen, akkor ott ugye pozitív potenciál alakul ki, ahol a negatív töltésű van többen, ott negatív potenciál alakul ki. Ilyenkor mi történik? Ugye ilyenkor az lesz, hogy a negatív töltésűek azok elmennek a pozitív potenciál felé, a pozitív töltésűek meg a negatív potenciál felé, szegény pozitív, aki a pozitív felé akar menni, ő nem nagyon fog menni. Tehát ez is ugye viszonylag egyszerű, hogy ahol ugye több a pozitív töltés, onnan mennek a negatív felé, ahol több a negatív töltés, onnan mennek a pozitív felé. Ugye mikor van izgalom? Hogyha ezt a kettőt összerakjuk úgy, hogy az egyikbe nagyobb a koncentráció, mint a másik oldalon, viszont a töltésük szerint pont a másik irányba mennének. Tehát ugye például itt ugye melyik csatorna van itt kiemelve, az a kálium csatorna, ugye, hogy kint több pozitív töltés van, bent meg több a negatív töltés, miközben több kálium ion van bent, mint kint. Na most akkor mi van? Ugye a diffúzió szerint, amit két diával ezelőtt néztünk, akkor káliumok kifelé diffundálnak, mert hogy ugye a koncentrációjuk az olyan. Viszont a töltésük az meg pont ugye ez ellen dolgozik, ugye ők akkor visszafelé mennének a negatív felé. Magyarul itt ki, ugye a diffúzió miatt kifelé mennek, az elektromos erő miatt befelé mennek. Ez mit jelent? Ugye ki tud alakulni egy egyensúly. Miért van ez így? Igazából ez azért történik így, itt vannak ezek a hatalmas negatívok, ezek nem véletlenül nagyobbak, mint a pozitívok. Ugye vannak hatalmas negatívan töltött részecskék a sejten belül, akik nem tudnak kimenni a sejtből. Igazából ez az, aki ezt így eltolja ilyen irányba, és ezért aztán a káliumok azok egyensúlyban vannak, diffúzió miatt kifelé megy, elektromos erő miatt befelé megy. Ugye ez az a Nernst equilibrium, amiről szerintem már szintén tanultatok, ez az egy egyensúly, ugye a passzív csatorna, amin a kálium kibe tud diffundálni, ugye az extracell, ugye az elektromos erő miatt az extracellből megy az intracell felé, a diffúzió miatt pedig az intracellből az extracell felé. Ugye ez, hogyha az összes csak ilyen csatornán van, ami mindig nyitva van, és teljesen ilyen energiát nem igényel, meg semmi nem történik, szabadon diffundált a kálium kibe, akkor be fog állni ugye egy egyensúly, ezt az egyensúlyt írja le, micsoda, a Nernst egyenlet, ahol ugye a káliumnak az intra, meg az extracellulális koncentrációját veszük figyelembe, ez egy logaritmusos arányjal szerepel ráadásul a képletben, meg még van valami más tagunk, amit ugye egyszerűen mínusz 61-nek veszünk, és kész. És ebből ugye kialakul egy egyensúlyi potenciál. Ez itt tök jó, ennyi a nyugalmi membrán potenciál, ugye? Baromi egyszerű, nyitva vannak mindig a kálium csatornáim. Az elektromos, meg az elektromos erő, meg a diffúzió kiegyenlíti egymást, Nernst egyenlet nekem megmondja a nyugalmi potenciált, ami nyilván közelít mihez? A kálium-ion equilibrium potenciájához, hiszen ő kiegyenlíti magát. Ez az a potenciál, membrán potenciál, amin kiegyenlíti egymást a diffúzió, meg az elektromos erő, ez a mínusz 84,19 millivolt, és ennyi a nyugalmi membrán potenciál, ugye? Igen? Igen? Igen. Igen. Ugye az elektromos tér hatása az úgy fog megjelenni, hogy igazából lesz egy olyan potenciálom, egy olyan elektromos potenciál különbségem a két oldal között, ugye ez a mínusz 84 millivolt, amit a koncentráció különbségből ki tudok számolni, amikor több ion nem oldódik át egyik oldal másik, vagy ugyanannyi oldódik át, ugyanannyi megy át az elektromos miatt, amennyi a diffúzióval vissza. Tehát gyakorlatilag ez úgy van benne, hogy a koncentráció itt szerepel, és ennek a párja az ez a potenciál, amikor ugye az elektromos erő pont kiegyenlíti a diffúziót. Tehát annyi történik, hogy lesz egy olyan koncentráció különbségem, ami ugye a diffúzió tehát ami a koncentráció különbségből adódik, lesz egy olyan koncentrációm, vagy koncentráció arányom a két oldalon, amikor pont olyan a koncentrációjuk, hogy az kiegyenlíti a diffúzió és az elektromos erő, ugye ez az az equilibrium, ami itt van, tehát ugye a diffúzió és az elektromos erő, az pont kiegyenlítik egymást. Tehát ezt ugye, hogyha ez a kettő egyenlő, ugye ennek az összege az nulla, és ebből fog ez kijönni. Tehát gyakorlatilag ez az elektromos erő, ami kiegyenlítődik, az ez a potenciál jelöli azt. Tehát ami potenciált tudok mérni a két oldal között, az egy ilyen állandó potenciál lesz, hogyha nyitva vannak a kálium csatornáim teljesen, mert be fog állni egy olyan koncentráció különbségre, hogy ez a kettő kiegyenlíti egymást, és azt, ha megmérem, ez ennyi, akkor tudom azt, hogy a kettő kiegyenlítette egymást. Jó, tehát ez akkor fixen ennyi lesz. Jó, tehát ha minden kálium csatornát kinyitok, és hagyom egy ideig a magára a sejtet, akkor egy ilyen potenciált fogok mérni egy idő után az extracellular a celltér között, és hogyha ezt mérem, és ez stabilan ennyi, akkor tudom, hogy ez a két erő kiegyenlítette egymást. Ugye ilyenkor a koncentrációt meg tudom mérni, és ennyi. Jó? Jó, mi a baj ezzel? Ugye azt mondtam, hogy ennyi a nyugalmi membrán potenciális kész. Mi a baj ezzel? A baj az az, hogy nem csak diffúziónk van, hanem sajnos ozmózisunk is. Ami ugye azt jelenti, hogy a víz, azt ugye megbeszéltük a membrán tulajdonságainál is, a víz az át tud oldódni ugye a membránon. Mi lesz akkor, ha a víz átoldódik? Ugye koncentráció különbség van a két oldal között. Az ionok nem tudják kiegyenlíteni ezt a koncentráció különbséget pont az elektromos erő miatt, mert hiába diffundálnak át, az elektromos erő miatt visszajön be át a nyugalom. Magyarul maradt egy koncentráció különbségem, a víz viszont simán be tud oldódni a sejtbe. Magyarul ki akarja egyenlíteni ezt a koncentráció különbséget, és ezt addig csinálja, míg szét nem pukkad a sejt. Tehát ha csak ennyi lenne, akkor minden sejtünk szétpukkadna, mert annyi víz oldódna bele, hogy szétdurranna szegény az ozmózistól. Ez érthető, ugye? Jó. Ezért mi történik? Ugye adunk még ionokat, ugye nátrium kloridot is adunk az extracellulális térben, nem csak káliumot. Ugye ilyenkor ki tudjuk kompenzálni a víz ozmózisát. Tehát a csatornán ugye mozogni fog a kálium, meg semmi más, igazából meg ugye a víz tud ugye még mozogni a membránon, ez a kettő. Ugye a víz az a membránon megy ozmózissal, a csatornán megy a kálium, viszont a csatornán nem mennek se a belső nagy negatív töltött részecskék, se a kloridionok, se a nátriumionok. Ugye itt mit látunk? Ugye, hogy az intracell káliumion koncentráció az legyen egyenlő az extracell kloridion koncentrációval és fordítva. Ugye ilyenkor már ugye ezek a negatív ionjaink, ezeket azért tettük oda, hogy ugye ami a töltés, illetve a koncentráció különbségből adódik, ezt kiegyensúlyozzuk, és a víz ne akarjon beoldódni a sejtembe, tehát hogy ne legyen ozmotikus katasztrófa, ne pukkadjon szét a sejt. Ugye így most már a képletben nem csak a káliumion, hanem a kloridion koncentrációja is szerepel, viszont ugye továbbra is melyik ion lesz az, amelyik kialakítja ezt a potenciál különbséget a membrán két oldalán? A káliumion, tehát hasonló potenciált fogok mérni, mint eddig. Ezzel mi a gond? Ezzel az a gond, hogy a nátriumionok is vándorolnak a membránon, tehát valamennyi nátriumion is átjut a membránon, tehát ahhoz, hogy teljesen realisztikus sejtmodellem legyen, ahhoz ugye az kell, hogy a membránom az ionszelektív legyen, legyen egy ion koncentráció különbség a membrán két oldala között, legyen csatornán mozgó káliumionom, legyen olyan nagy negatív töltött részecském, aki nem tud a csatornán átmenni, legyen csatornán mozgó kloridionom, meg legyen csatornán mozgó nátriumionom, ráadásul a vízozmózisa ne tegye tönkre ezt az egészet, és ugye még tudom, hogy az ion csatornák az átjárhatósága az különböző mértékű, tehát különböző mértékben tud a káliumion, aki itt talán a zöld, igen, a zöld, és a kék az pedig a nátrium, tehát ők különböző mértékben tudnak átjönni a membránon. Ráadásul van egy aktív transportom, aki ugye kicseréli a káliumionokat meg a nátriumionokat, tehát fönntartja azt, hogy kint sok nátrium legyen, benne sok kálium legyen. És ráadásul ezek a csatornák, ezek néha azért szivárognak, tehát nincsenek teljesen nyitva, igyekszünk becsukni, de valamennyi mindig nyitva van. Ugye ez a teljes, ezt hívjuk Hodgkin-Katz-Gorman egyenletnek, amikor a kezdeti egyenletünkből, amikor ugye csak a kárium és a, tehát csak a kárium inter- és extracell koncentrációját vettük figyelembe a nyugalmi potenciál megállapításához, ahhoz bevesszünk még két ionnak a koncentráció különbségét, a nátriumét, illetve a kloridét. Ráadásul ugye ezeknek az áteresztő képessége az különböző a csatornáknak az úgynevezett permeabilitásuk. Ezt jelöli a P betű, ugye ez a PK, meg a PNA, meg a PCL, ez ugye az egyes ionok csatornáinak az áteresztő képessége, tehát azt is bevettük az egyenletünkbe. Na és akkor ez lesz az az egyenlet, ami a valós nyugalmi membrán potenciált leírja. Ugye itt látjuk a tulajdonságait ezeknek a egyrészt az ionoknak, másrészt a csatornák permeabilitásának. Az ionoknak ugye ezt hívjuk úgy, ugye, hogy equilibrium potenciál. Ez az equilibrium potenciál, ugye ez a szám ismerős. Ez volt az, amikor ugye csak kárium csatornánk volt, az teljesen nyitva volt, és kiegyenlítette egymást a diffúzió meg az elektromotoros erő. Tehát ez az equilibrium potenciál, ez azt jelenti, hogyha mondjuk az összes kárium csatornát kinyitom, és azon szabadon mehet a káliumion, várok egy kicsit, és megmérem a potenciál különbséget a membrán két oldala között, akkor az equilibrium potenciált fogom mérni, tehát akkor ugye kiegyenlíti egymást az elektromos erő meg a diffúzió. Ugye ez a kárium esetében például -89,19 mV. Ugye, hogyha a klorid csatornákat tárom ki teljesen, akkor ez az equilibrium potenciál, a kloridé az -74,53 mV. Ugye a nátriumé pedig +61 mV. Ezeket érdemes megjegyezni, mert ezek fontosak lesznek ugye a nyugalmi potenciál, meg az akciós potenciálnál. Ezeket a számokat viszont fogjuk látni, mindjárt ki is derül, hogy miért pont ezeket a számokat látjuk viszont. Mind a három számot viszont fogjuk látni, hogyha a nyugalmi nem potenciál, meg az akciós potenciált végignézzük. Jó, ez mindjárt ki fog derülni, hogy miért van így. Tehát érthető, hogy mi az az equilibrium potenciál, ugye? Hogy minden ionnak különböző az equilibrium potenciája. Ugye miért különböző? Emiatt különböző. Ugye egyrészt ők töltöttek, tehát a nátrium meg a kárium az pozitívan töltött, a klorid az pedig egy negatív töltésű ion, és a koncentrációjuk az alapból ugye különböző a membrán két oldala között. Ugye ezt az intra meg az extra oszlopok jelölik, tehát például nátrium ionból nagyon kevés van a sejten belül. Jól mutatom? Jól. És nagyon sok van a sejten kívül. Káliumionból pont fordítva, nagyon sok van a sejten belül, és nagyon kevés van a sejten kívül. Kloridionból ugyanúgy, mint a nátriumionból, nagyon kevés van a sejten belül, és nagyon sok van a sejten kívül. Jó, tehát a töltöttségük meg a sejt membrán közötti egyenlőtlen elosztásuk okozza ezt az equilibrium potenciált, hogy ez eltérő mindegyikre. Ugye érthető mi ez? Igen. Parancsolj. Igen. Hú, ez egy jó kérdés. Szerintem ez a csatorna szerkezetéből adódik, tehát hogy mennyire tud rajta átoldódni az egyik ion vagy a másik ion. Az a helyzet, hogy én a membrán csatorna szerkezetekhez ilyen mélységben nem értek, de ezt tudom elképzelni. Tehát ugye ezek elég bonyolult fehérjék, majd fogunk látni a feszültségvezérelt nátrium csatornáról lesz egy kicsit részletesebb kép. Tehát ezek olyan fehérjék, ami gondolom, hogy más, de ha tanultátok más tárgyból, vagy valamelyikőtök ezzel foglalkozik önlabon vagy diplomunkára, akkor szívesen veszek hozzáfűzést, vagy hozzászólást. Én azt tudom elképzelni, hogy ezek nem teljesen ugyanolyan fehérjék, és az egyik ion könnyebben vagy nehezebben oldódik bele a fehérje szerkezetből adódóan, könnyebben átjut rajta, vagy nehezebben jut át. Igen? Igen. Tehát, hogy vagy kevesebb idő. Igen. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ez a helyzet, hogy ezek a fehérjék ilyen szerkezetűek. Meg a csatornák száma nyilván. Igen, de az egy-egy csatornán is más a permeabilitása. Hogy miért fontos ez? Mármint, ugye, ha most azt látjuk, hogy ez így van, ugye, hogyha a kálium könnyebben jut át, akkor ugye van az, akkor alakulnak ki ezek a számviszonyok, amiket tanulunk, amilyen a valós. Most, hogyha megfordítanánk, hogy a nátrium jutnát és nem a kálium, akkor ugye az egészet ki kéne cserélni, tehát akkor ugye sok kálium kéne kint legyen, bent kéne legyen sok nátrium, hogyha ugyanilyen potenciál viszonyokat akarnánk. Persze lehetne más potenciál viszonyokkal is akciós potenciált, meg nyugalmérlem potenciált csinálni, hogy miért pont így alakult ki. Ez szerintem egy tök jó kérdés, és nem tudom rá a választ, de amúgy érdemes, én is utána fogok olvasni jövő hétre, meg szerintem, igen, szerintem szimulálni is lehet ezt egyrészt, tehát szerintem itt az ITK-n is vannak, akik ilyennel foglalkoznak, de nálunk az MTA-TTK-n biztos, hogy van, aki ilyennel foglalkozik, tehát még utána is tudok kérdezni, meg utána, tehát ennek érdemes utána olvasni, miért pont ezek az ionok. Az biztos, hogy ugye az, hogy itt nátrium és klorid van kin, az nem véletlen ugye ez a konyhasó, tehát ugye milyen sós oldat vagyunk. Tehát ugye ez onnan kezdődik, hogy milyen sós oldat vagyunk, alapból egy ilyen oldat az extracellulális tér, ahol sok nátrium meg klorid ion van. Tehát hogy ez kvázi ilyen adottság, bár ugye a sejtől indulunk a sok sejtű felé, az egysejtűtől, de azt hiszem, hogy ugye a sejtjeink, az egysejtűek is ugye először ilyen nátrium kloridús környezetben léteztek. Tehát, hogy az biztos, hogy a környezet az hatott erre, mert a nátrium-klorid, tehát ugye kálium-klorid így nem kálium-kloridba élünk, vagy éltünk, hanem nátrium-kloridba. Tehát az, ami a sejten kívül sok nátrium-ion, meg sok kloridion volt. Tehát ugye, és kellett ugye valami pozitív a túloldalra, az meg a kálium. Én ezt tudom elképzelni, ez ilyen nagyon leegyszerűsített, meg nagyon konyha nyelven van, én azt tudom. De azt hiszem, hogy ez így elsőre értelmesnek hangzik. Ugye nem kálium-klorid oldatba úszkáltunk a tengerbe, hanem nátrium-klorid oldatba úszkáltunk a tengerbe valamikor régen. Még az egysejtűek is, és aztán ugye abból lettek a többsejtűek, akiknek az extracellulális tere az elég hasonló, tehát ugye ott is sokan, ott is, az is egy ilyen nátrium-kloridos oldat. Magyarul ez egy adottság, hogy az extracellulális térben sok a nátrium. Ugye, hogyha őt megengedném, hogy kibejárkáljon a membránon, akkor igazából nem lenne vagy lenne egy ilyen nagyon pozitív membrán potenciálom, és kész, és nem történne semmi. Ugye cserébe, inkább, jaj, bocsánat, elnyomtam, teszek nagyon sok káliumot belülre, azért, hogy fönntartsak egy ilyen nagyon negatív potenciált. Ez azért lesz jó, mert mindjárt megbeszéljük az akciós potenciált, amikor mi történik, ezt már tanultátok, hogy akkor nátrium csatornák nyitnak ki. Magyarul mi fog történni, ha kinyitom a nátrium csatornákat? A membrán potenciál elindul, kicsit előre szaladok, de ha már most beszélgetünk róla, akkor ez így van. Akkor ugye elindul az equilibrium potenciálja felé, magyarul baromi könnyen egy baromi nagy potenciálváltozást tudok csinálni. Baromi könnyen, ugye energiaigényes, hogy fönntartsam ezt. Ez teljesen egyértelmű. De valószínűleg még így is maga az, hogy abban a pillanatban, amikor kinyílik a csatorna, ez a potenciál különbség nagyon gyorsan meg tud változni a másik irányba. Ez valószínűleg megéri. Ehhez viszont szükségem volt még egy pozitív ionra. Tehát, hogyha nem lenne itt egy ilyen kálium többlet ezen az oldalon, akkor nem maradna fönn ez az egész dolog. Tehát kellett még egy pozitív ion, ugye a nátriumklorid kinnadott, tehát valami kellett belőle, az meg a kálium az ugye egy nagyon pici pozitív ion, tehát az összes többi az nagyobb nála már. Tehát, hogy azt érdemes, vagy nem tudom, hogy ez energetikailag hogy van, de valószínűleg ezzel érdemes foglalkozni a szervezetnek. Ezt most itt helyben kitalálva, végig gondolva azt, amit tanultunk, ezt tudom mondani, de szerintem érdemes utána olvasni. Annak is érdemes lenni, nem tudom, hogy van-e egyáltalán a földi életben van-e olyan, hogy más csinálja, tehát hogy nem a nátrium, klorid és kálium ionok, amik ezt kialakítják. Nekem gyanús, hogy nincs, de hogyha van, az tök érdekes, hogy más ilyen is lehet. Szerintem amiatt, mert ilyen nátrium-kloridos oldatba alakultunk ki, szerintem emiatt nem valószínű. Ez most már nagyon messzire vezetett. Nem tudom, hogy sikerült egy picit válaszolni a kérdésre. Jó. Még akkor házi feladat legalább kettőnknek, de mindenki másnak is, aki akarja, hogy utána olvasunk jövő hétre, jó? Maradt még kérdés? Ezzel vagy mással kapcsolatban? Igen.
Bocs.
Igen. Nagyon jó. Én nem olvastam azt a könyvet, de akkor utána nézünk. Király. Nektek az kellett se, egy bioszból megvan nektek, hogy megvan itt a könyvtárban? Nincs? Nem tudjátok? Megnézzük, jó? ez nagyon jó, köszi, akkor ezt föl fogjuk írni, hogy itt van, meg van örökítve, tehát vissza tudjuk hallgatni, hogy a 90. és a 100. oldal között. Tessék? Nem fogunk megszidni, hogyha a 101-en van, akkor nem, de hogyha 201-en, akkor se fogunk megszidni, jó? Nem lesz rosszabb a jegyed, vagy bármilyen, jó? Na, kicsit térjünk vissza, ez nagyon, nagyon király, hogy így elbeszélgetünk, de hogyha még valakiben van kérdés, akkor nem fogom meghallani, hogyha mindenki elkezdi megbeszélni a szomszédjával. Nem maradt kérdés egyikőtökbe se ezzel kapcsolatban? Jó. Tehát ugye a nyugalmi mebben potenciálomhoz egyrészt kell a koncentráció különbség, másrészt ugye a permeabilitás különbség. Amit láttok, hogy a káliumé jóval nagyobb, mint a többieké. Tehát 10-szer akkora, mint a kloridé, és még többen nagyobb, mint a nátriumé. Tehát a legkönnyebben a membránon a kálium ion jut át, aztán a klorid, aztán a nátrium ion jut át a legnehezebben. Ugye mi történik akkor, hogy ez nagyon jó, az van egy szépen megvan a nyugalmi membrán potenciál, mi történik akkor, hogyha ezeket az ion koncentrációk megváltoztatom? Mi történik akkor, hogyha több nátriumot teszek a membrán körül, tehát az extracelluláris térben, mi történik, hogyha több nátriumot teszek? Ugye egy csomó pozitív iont rakok mellé. Igen. Ja, és állandó a permeabilitásom, tehát továbbra is ugyanannyi nátrium jut át, mint eddig, továbbra is működik a nátrium-kálium pumpám, akkor ugye depolizálódik a membrán. Ugyanígy, hogyha kálium iont teszek mellé, akkor is, hogyha kloridot, akkor pedig hiperpolizálódik. Ugye ott az extracelluláris koncentrációt csökkentem, akkor pont fordítva történik. Hogyha a permeabilitást változtatom, tehát megnövelem a nátrium permeabilitást, akkor mi történik? Depolizálódik a membrán, mert ugye több nátrium tud bemenni, tehát kiegyenlítem azt a negatív potenciál különbséget, több pozitív lesz belőle. Ha csökkentem a permeabilitást, akkor hiperpolizálódik nyilván. Hogyha kálium permeabilitást növelem, akkor ugye pont fordítva van, tehát nagyon sok kálium ki fog menni, úgyhogy hiperpolizálódik a membránom. A klorid, ha meg csökkentem, akkor meg ugye depolarizálódik. Ha meg a klorid ionnak a permeabilitását változtatom, akkor ugye az attól függ, hogy éppen hol tartunk, vagy éppen mennyi a nyugalmi membrán potenciálom, mert ugye elég közel van a nyugalmi membrán potenciál az ő equilibrium potenciájához, úgyhogy az attól függ. Ugye, hogyha magyarul, ugye ez az alsó táblázat jelenti ezt a mondatot, hogy a szélesre nyitott ioncsatornák az adott ion equilibrium potenciál felé húzzák el a membrán potenciált. Erről már volt szó. Ugye itt van csak egy dia a nátrium-kálium pumpáról, ami ugye egy ilyen energiát igénylő pumpa, tehát ugye folyamatosan ATP-t használ föl, hogy fönntartsa azt, hogy a befelé diffundáló nátriumionok azok kimenjenek a sejtből, és a kifelé diffundáló káliumionok visszajöjjenek a sejtbe. Ez ugye folyamatosan, ugye ezt azért csinálja, mert ugye hiába vannak csukva általában a csatornák, ugye valamennyi mindig szivárog, tehát az a funkciója kompenzálja ezt a néhány nyitott membrán csatornának a szivárgását. Illetve ugye a másik funkciója, hogy ugye fönntartja ezt a nyugalmi membrán potenciált, tehát fönntartja azt, hogy ilyen negatív legyen a potenciál különbség a membrán két oldala között. Ugye, hogyha ez igazából a szivárgás kompenzációból következik, ugye, hogyha nem lenne ez a pumpa, és sokáig úgy hagynánk a sejtet, mivel nincsen csukva az összes csatorna állandóan, ezért nagyon lassan szépen kiegyenlítődnének a különbségek, és megszűnne ez a potenciálon. Tehát muszáj egy ilyen állapotba hoznom a sejtet, jó? Összefoglalva, amiről eddig szó volt, ugye egyrészt van egy ionszelektív membránom, ami átengedi a vizet, de nem engedi át az ionokat. Ugye ahhoz, hogy ezt ingerelni tudjam, ahhoz ugye az ion koncentráció különbség a membrán két oldala között az egy feltétel. A diffúziós és elektromos erők kölcsönhatása, ez az, ami ugye megszabja a membrán két oldal között mérhető feszültséget. Ez volt ugye az, hogy lesz egy olyan koncentráció különbsége, amikor mérhetek egy potenciál különbséget. Ugye ez az, amikor kiegyenlítődött a kétféle erő. Ugye a nehéz equilibriumban ugye ez egyszerűen egyenesen arányos a koncentrációk hányadosának a logaritmusával. És emiatt ugye a Nernst Equilibriumban nem folyik áram. Tehát nem tudok a csatornákon áramot mérni, mert pont ugyanannyi megy egyik irányba, mint a másik irányba. Ez ugye nem azt jelenti, hogy nem történik ion áthaladás a membránon, hanem pont ugyanannyi megy egyik irányba, mint másik irányba. Magyarul nem tudok áramot mérni. Ugye a valódi sejtben a nyugalmi membránpotenciált, azt nem csak a koncentráció különbségek, hanem a permeabilitások is meghatározzák, tehát a kettő együtt. És a legfontosabb ionok, amelyek ezt beállítják, azok a nátrium, a klárium és a klodidium. Ezt már tudjuk, hogy az intracellulális térben nagyon sok a negatív töltött részecske és a kálium, és az extracellulális térben pedig nagyon sok a nátrium és a klodidium. A permeabilitások aránya pedig itt látható, tehát a legkönnyebben a kálium ion jut át, utána a klodid és legnehezebben a kálium. Ugye az ionok azok dinamikus egyensúlyban vannak, tehát nincsen equilibrium és szivárognak a csatornák, tehát valamennyi ion mindig átjut a csatornákon, ezt viszont kompenzálják az energiaigényes pumpák. És ezt a nyugalmi membránpotenciált, ami ezek emiatt a négy pont miatt kialakul, ezt ugye jó közelítéssel a Gorman egyenlet így le, vagy a Hodgkin-Gorman-Katz teljes nevén ez az egyenlet így le. Ugye a depolarizáció esetén a membránpotenciál az pozitívabb lesz, mint a nyugalmi membránpotenciál, hiperpolarizáció esetén pedig negatívabb. Ugye ez a definíció ennek a két szónak. A koncentrációk és a permeabilitások változása is hatnak a membránpotenciálra. Az extracellulális pozitív ion koncentráció növelése depolarizált, csökkentése hiperpolarizált, a kloridion az pont ellenkezőleg, és az egyes ion csatornák permeabilitás növelése az adott ion equilibrium potenciálja felé tolja el a membránpotenciált. A permeabilitás változása esetén ugye meghatározható az ionok mozgásának iránya, hogyha tudjuk az equilibrium potenciált és a nyugalmi membránpotenciált. Ebből aztán következik, hogy a nátrium permeabilitás növelése depolarizál, a kálium permeabilitás növelése hiperpolarizál, mert ugye nátrium esetében befelé fog áramlani a nátriumion, ami pozitív töltési, a kálium esetében pedig kifelé fog áramlani a káliumion, ami negatív töltési, vagy pozitív töltési szintén, de kifele megy, ezért hiperpolarizál, bocsánat. A kloridium permeabilitás növelése az pedig attól függően hiperpolarizál vagy depolarizál, hogy mekkora klodidium equilibrium potenciája. Jó, ez volt a nyugalmi membrán potenciál összefoglaló. És akkor most egy picit belekezdünk az akciós potenciálba a szünetig. Jó? Volt kérdés? Jó. Akkor egy picit belekezdünk az akciós potenciálba, jó? Azt nem fogjuk a szünetig befejezni, hanem a szünet utára marad a még egy része az akciós potenciálnak, de nem baj, még van időnk, úgyhogy ezt elkezdjük. Ugye, hogyan tudjuk ezt vizsgálni? Ugye itt láthatunk két elektródot, amit beleteszünk a sejtbe, és belenyomunk valamilyen áramot. Ezt itt látjuk, hogy milyen áramot nyomunk bele a sejtbe. Az egyes esetben egy negatív áramot juttatunk a sejtbe. Itt ezek a számok, az 1, 2, 3, 4, azok megfelelnek ezeknek a számoknak 1, 2, 3 és 4. Tehát, hogy amit itt látunk len, az egyes áram injekciókhoz tartozó számok, azok itt mutatják a membrán potenciál változását. Abban az esetben, hogyha egy negatív áramot teszünk bele ebbe a sejtbe, akkor ugye mi történik a sejt membránnal? Ugye a potenciál különbsége a membrán két oldal között, ugye hiperpolarizáció lesz, tehát még negatívabb lesz a membrán potenciál, mint eddig volt. Ugye, hogyha Ha pozitív áramot, egy ilyen picike pozitív áramot teszünk bele, akkor mi történik? Akkor lesz egy depolarizáció. Ugye kicsit pozitívabb lesz a membránpotenciál, amíg tart ez az áraminjekció, addig pozitívabb a membránpotenciál, itt látjuk, hogy ez ugyanaddig tart, és amikor megszüntetjük az áraminjekciót, akkor ez szépen lecseng. Mi van a hármas esetben? Ez egy érdekes eset. Ugye megint tart az áraminjekció idáig, és elérjünk egy úgynevezett küszöbb potenciált, akkor ugye két dolog történhet, hogyha pont akkor áraminjekciót adtunk, hogy itt épp amikor kikapcsoljuk elérje, vagy pont lesz egy akciós potenciálunk, vagy szépen ugyanúgy lecsünk, hogy a küszöbb közelében juttatjuk ugye a membrán potenciált. Azért van itt 3AB, ugye mindegyik a 3-as eset, vagy éppen, hogy lesz egy akciós potenciálunk, vagy lecsünk. Ugye a negyedik esetben itt pedig egy nagy áraminjekciót adok. Látszik, hogy eddig adom folyamatosan az áraminjekciót, ugyanannyi ideig, mint a többi esetben. Viszont az akciós potenciál az hol alakul ki? Valahol itt a felénél már kialakul, és aztán lecseng, és itt hiába adom tovább ugye az áraminjekciót, pont az akciós potenciál végig megy és kész. Ugye mi az érdekes ebbe? A 3B meg a 4 pont ugyanolyan az alakja és a csúcsa, tehát pont ugyanakkora az akciós potenciál amplitúdója mind a két esetben. Mi a különbség a kettő között? Az, hogy mikor alakul ki. Ugye, hogyha nagyobb áraminjekciót adok, nem lesz nagyobb az akciós potenciál, pont ugyanakkora lesz, mint kisebb áraminjekció esetén. Az változik, hogy mikor érem el a membrán potenciál az akciós potenciál küszöböt. Jó? Szerintem ez is ismétlés talán. Tehát magyarul az akciós potenciál az ugye egy ilyen minden vagy semmi, tehát látjuk, hogy minden esetben ugyanakkora, ezért aztán hiába adok itt többet, ez így nem szummálódik, ez ekkora volt és kész. Viszont ugye a membránon tovább veszteség nélkül vezetődik, és a vezetési sebessége az meg 1/10 és 100 méter per szekundunk között van, azt is látni fogjuk, hogy ez mitől függ, hogy mi befolyásolja ezt. És emiatt ugye aztán az axonon jó távolra el tud vezetődni, vagy a membránon jó messzire távolra el tud vezetődni, amíg az axon tart, az amíg a végig elvezetődik. Ugye ezt a kettest, illetve az egyest is, meg a 3A-t is, ezt ugye küszöb alatti membrán potenciál változásnak nevezzük, ezt azért úgy hívjuk, mert nem érte el az akciós potenciál küszöböt, mégis megváltozott a membrán potenciál. Ugye ez viszont össze tud adódni, tehát ugye ilyen fokozatosan változik és szummálódik, tehát ha itt egy picit nagyobb áraminjekciót adok a 2-es és a 3-as között, akkor ez nagyobb lenne ez a változás, tehát ugye itt a küszöb alatti membrán potenciál változások esetén ez ugye össze tud adódni. Viszont a nagysága a távolsággal csökken, tehát ez, hogyha messzebb haladunk a membránon, akkor ez egyre kisebb lesz itt az áraminjekciótól távolabb mérve, ez már nagyon picike lesz, vagy már nem is tudom mérni. Viszont a vezetési sebessége a sejtben az ugye nagyon magas, jóval magasabb, mint az akciós potenciálé, és ezt úgy hívjuk, hogy egy ilyen elektrotónusos potenciál. Ugye ez a küszöb alatti membrán potenciál, mivel a távolsággal csökken elég gyorsan, ez egy ilyen lokális hatásnak vagy moduláló tényezőnek hívják. Igen?
Miért van, hogy az akciós potenciálnál nincsen veszteség a
mindjárt meg fogjuk nézni, jó? Jó, meg fogjuk. Igazából ugye azért, kicsit előre van, de mindjárt meg fogjuk nézni részletes, ugye az akciós potenciál mit csinál? Ugye depolarizálja a membránt, tehát ahol vezetődik az akciós potenciál, az ott tud vezetődni, ahol feszültségvezérelt ioncsatornák vannak. Magyarul ő depolarizálja a mellette lévő membránszakaszt, ugyanúgy kinyílik, ugyanúgy eléri az akciós potenciál küszöböt, és egy pont ugyan akciós potenciál lesz, mint az előző. Magyarul, mi pont emiatt vezetődik veszteség nélkül, mert az akciós potenciál vagy ekkora, vagy sem ekkora. Tehát nincs fele ekkora akciós potenciál, ekkora van és kész. Jó? Tehát, hogy igazából ezért. Ugye ez a potenciál változás, ez ugye itt lokálisan megtörténik, de hogyha arrébb megyek, igazából az áramot itt adtam be, tehát itt egy kicsi helyen változtattam meg a töltésviszonyokat a membrán két oldal között, hogyha ott messzebb elmegyek, akkor ebből már nagyon picit látok. Mert ugye, ha ott mérem meg, ez a töltés különbség, vagy potenciál különbség, ez már alig-alig mérhető. Ugye ez nem nyitogatja folyamatosan újra a csatornákat, mint az akciós potenciál. De ezt mindig néhány dia múlva megnézzük részletesen is, jó? Na itt van az, és akkor ez az utolsó dia a szünet előtt, jó? A membrán potenciál vezérelt ion csatornának a szerkezete, tehát ugye mondtam, hogy ezt az akciós potenciált, ezt ugye feszültség vezérelt csatornák alakítják ki. Ugye ez az ábra már ismerős, ez volt ugye az előadás elején is, de ez igazából így néz ki. Tehát ugye van benne egy ilyen feszültségszenzor, ami a depolarizációra érzékeny, van itt egy ilyen vizes pórusa, és van egy kapu, ami átengedi az ionokat, meg vannak ugye horgonyzó fehérjei, meg egyéb részei. Ugye itt térünk vissza ugye arra, hogy miért mekkora a permeabilitása, tehát ugye ez is még egy nagyon leegyszerűsítése ezeknek a fehérjéknek, tehát ilyen jó bonyolult dolgok ezek. Ugye ez nem a passzív csatorna, hanem ez a membrán potenciál vezérelt csatorna, de hát ugye a passzív csatornának is van egy valami bonyolult fehérje szerkezete, ami befolyásolja, hogy itt ezen a póduson mennyire gyorsan tud átoldódni az adott ion. Jó, ugye ez egy nagyon érdekes dolog itt, hogy ezek a feszültségvezérelt csatornák hol helyezkednek el, de szinte már ezt is tanultátok neurobiológiából, de nem baj, hogyha átvesszük, mert egy nagyon fontos tulajdonsága ezeknek a csatornáknak, illetve az idegsejteknek, az, hogy ilyen feszültségvezérelt csatornák, azok az axonon végig, ugye ez az axon, egészen idáig a végéig, a terminálisokig, az axonon, illetve különösen az axon iniciális szegmentumában, ami ugye itt a legeleje, ez azt jelenti, hogy a kezdeti szakasza, azt jelenti az iniciális szegmentum, ugye ott fordulnak elő ezek a membrán potenciál vezérelt ioncsatornák, míg a szómán, ami ugye a sejtest, illetve a dendriteken, amelyek ezek a nyúlványok így végig, ezeken nem, nincsen ilyen csatorna, vagy nem nagyon van ilyen csatorna. Ez ugye majd mit fog jelenteni, hogy hol fog tudni kialakulni az axonos potenciál? Tulajdonképpen mindig itt fog tudni kialakulni az axon iniciális szegmenten, vagy az axonon valahol máshol. Fog tudni kialakulni az axonos potenciál sehol máshol. Jó, és akkor ezzel szünet, aztán negyed óra múlva folytatjuk.